Erős várom Isten! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön 43-as számú énekünket énekeljük evangélikus énekeskönyvünkből, a 43-as számú ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön a kettes számú liturgiát énekeljük. Kettes számú liturgiánk énekeskönyvünk 46. oldalán található.
Nincs hozzád hasonló, Uram, az istenek között műveihez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nagy nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül.
Dicsérünk téged, mint jó atyánkat, a te szent fiaddal, és szent lélekkel, mi vigasztalunkat.
Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűncselekszik, a bűn szolgája. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, a szívem csordultig van hálával. Te megmutattad szeretetedet, és az Úr Jézust elküldted, hogy ne maradjak a bűn szolgaságában. Megváltó Jézusom, bocsáss meg, hogy nem szabadon élem napjaimat, pedig te mindent megtettél értem. Taníts szilárdan megállni, és mindennek nemet mondani, ami nem a te tetszésedre van. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mennyei lelki atyánk az Úr Jézus Krisztus által, szükségünk van rád, Uram. Szükségünk van arra, hogy személyes útmutatást adj nekünk a hétköznapok teendői között. Te szereted az igazságot, és gyűlölöd az álnokságot. Alázattal kérünk, oltalmazd minket, és taníts lélekben és igazságban imádni téged. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet egyházunk által vízkereszt után harmadik vasárnapra előírt szent igét, amelyet megírva találjuk Máté evangéliumának a 8. fejezetében, az első 13 versben a következőképpen. Máté evangéliumának 8. fejezetéből olvasom az igét, az első 13 verset. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta. Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el. Mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel áldozati ajándékodat, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá. Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy, a másiknak jöjj ide, és idejön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóval a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivetetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Most pedig mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan ünnep élőket és holtokat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 358-as számú énekünk eléneklésével. 358-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreink, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 61. fejezetében, az első két versben, és aztán a 8. a következő két versben. Ézsaiás könyvének 61. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Így szól: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot, megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokszor mosolygunk azon, mikor egy-egy tájegységnek a különböző szavait összehasonlítjuk, mert ebben a kis országban is nagyon sok tájegység van, ahol különböző féleképpen fogalmaznak meg gondolatokat. Amikor nehéz megérteni, az még hagyján, de amikor félreértésre ad okot, az már azért problémát is jelenthet. Ez az elhíresült mondás, amikor Vas megyében való bemondja a vasúti bemondó, hogy figyelem, figyelem, az A-vágányra vonat érkezik, vigyázzanak az A-vágány mellett, A, mint Alamér vágányra vonat érkezik. Tehát ha valaki az A-vágányra megy, vagy oda próbál vigyázni, és az enél nem vigyáz, akkor azért balesetbe keveredhet. Tehát ha nem érti az ember az üzenetnek a lényegét, akkor nagy bajba kerülhet. Igényben Ézsaiás próféta beszél az Úr kegyelmének esztendejéről. Az Úr kegyelmének esztendeje, amelyet meghirdet Isten népének, de csak azok értik meg, azok az emberek, akik az Úr népéhez tartoznak. Azok, akik körülöttük élnek, azok nem tudják, hogy az Úrnak van kegyelmének esztendeje. Azok nem tudják, hogy az Úrnak van elengedési ideje. Akik az Úr törvényét élték, azok tudták, miről van szó. Mert abban az időben a zsidók között mindenki tudta, hogy az Úr elengedésének ideje 7 évenként és 50 évenként folyamatosan megérkezik. A zsidók most is tudják, most is tudhatnák, hogy az Istennek van elengedése, kegyelmének ideje. De egyébként köztünk keresztények között is világos lehetne az, hogy az Istennek van elengedési, kegyelmi ideje, kegyelmi éve. Akkor az persze nem feltétlenül abban az átvitt értelemben volt a zsidók között, mint ahogy most értjük, hogy az Isten elengedi a bűneink büntetését, hanem akkor valóságban arról volt szó, hogy aki eladósodott, annak 7 évenként az adósságát elengedték. Kezdhetett újat. 50 évenként teljes rehabilitáció volt. Tehát, hogyha a családban volt egy zűlött ember, aki eltékozolta a családnak a vagyonát, azért az a család nem szenvedett 7 évnél tovább, mert 7 év után visszaadták neki, elengedték az adósságát. És aztán 50 évenként újra mindenki visszakapta a saját területét. Ma nagyon aktuális az a kérdés egyébként, államadósság szinten. Mindenki el van adósodva mindenkinek. Az Isten azt mondta, én meghirdetem a kegyelmem esztendejét az én népemnek. Csak hát egy baj van a mai világban, hogy az Istenre nagyon kevesen figyelnek. Kevesen figyelnek, és azért belekerülünk ezekbe a csapdákba, egyénenként is, közösségenként is, sőt, akár országonként is. Tehát akinek valami miatt eladósodott a családja, elvesztett minden lehetőségét, a kegyelem esztendejében rehabilitálódhatott. A kegyelem esztendejében újra kezdhette az életét. A kegyelem esztendejében újat indíthatott a saját életében. Hát igényben, amikor Ézsaiás lelki dolgokról beszél, amikor azt mondja, hogy örömhírt hirdetek az alázatosaknak, bekötözöm a megtört szíveket, szabadulást hirdetek a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek, és utána mondja, hogy a kegyelem esztendejét meghirdeti. Minden zsidó értette, hogy anyagi rehabilitációról van szó, és annak az anyagi rehabilitációnak a mintájára egy lelki rehabilitáció lehetősége is fönnáll. Az Isten nem csak anyagilag szeretné rehabilitálni a népét, hanem lelki értelemben is. Helyre szeretné állítani azt, ami tönkrement az emberek életében. És Izrael tudta, hogy nekik szükségük van az Úrral való rendezésre, mert megromlott a viszonyuk. És erre a lehetőségre Izrael népe fölindult, és azt mondta, hogy de csodálatos, hogy az Isten most rendezi velünk a kapcsolatát. Az, ami megszakadt, az, ami tönkrement, az most újra alakulhat. Elrontottuk. Nem figyeltünk az Úrra. Elvált az életünk az ő akaratától. Másfelé halad az életünk. Belegabajodtunk az élet nehézségeibe, nyomorúságába. De most itt van az elengedés ideje. Az Isten megbékül a népével, a teremtményeivel. Újra adja a lehetőséget. Elvált az útjuk, de az Isten vissza tudja kanyarítani. Azt mondja, az alázatosoknak örömhírt hirdet, hát azoknak, akik szegények lelki értelemben, azoknak örömhírt hoz Ézsaiás próféta, akik szegények lelki értelemben, akik alázatosak, akik rá vannak szorulva az Úr segítségére, de nem találják az Urat, nem találják a megoldást az életükben. Azoknak hirdet örömhírt, és az örömhír nem más, hogy az Úr kegyelmének esztendeje elérkezett, azoknak hirdeti, akik rádöbbennek arra, hogy alapvetően én borzasztó szegény vagyok az Isten nélkül. Nem érdekes, hogy mennyi pénz van a zsebemben, szegény vagyok az Isten nélkül. Rá vagyok szorulva a hétköznapjainkban, a legalapvetőbb kérdéseimben. Rá vagyok szorulva az Úrra, de nem találom a megoldást az életemben. Most ezeknek jön az örömhír, amely az alázatos szívűeknek szól, megtalálható az Úr. Az Isten újra megtalálható, az Isten újra rátekint az ő népére, és újra meg lehet fogni az Isten kezét, újra bele lehet hajtani a kezébe az életünket, újra megadta az Isten a lehetőséget, hogy találkozhatunk vele. És elvesz mindent Isten abból az útból, arról az útról, ami megakadályozza a hozzávaló haladást. Az örömhír az, hogy megbocsátottak a bűneid. Hogy az Isten nem szenvedteti meg rajtad azt, amit vele szemben elkövettél. Isten megadja a lehetőséget az alázatos szívűeknek, azoknak, akik keresik. Mint ahogy a picin gyerekek rá vannak szorulva az anyjukra, apjukra, szüleikre, és nem tudnának megélni egy percig sem, most ilyen csecsemőkorra gondolok, nem tudnának megélni egy percig sem a szüleik nélkül, meghalnának, éhen halnának, a betegségben halnának meg, hogyha nem gondoskodna róla a szüleje. Így az ember, ha ezt átír, hogy Isten nélkül egy percig sem élhetek, mert egyébként nem tudom gardírozni az életemet. Semmit sem ér, és bele fogok pusztulni. Ezeknek szól az örömhír. Megbocsátatnak a bűneid. Bűneid terhét nem kell hordoznod. És én leszek majd a te életednek az ura, életednek az alapja. Az Úr nagyon jól tudja, hogy az örömhír meghallásának aztán sok akadálya van, és ezért mondja, hogy hirdetem az örömhírt az alázatosoknak, de tudom, hogy vannak megtört szívű emberek közöttetek. És sokszor, amikor az ember könnyre fakad, akkor a könnyek eltakarják az Istent. Eltakarják az Istennel való kapcsolat lehetőségét. Mert valamikor az ember úgy szomorodik meg, hogy csak önmagát látja, meg a helyzetét látja. És nem tudja, hogy mi miért van, és hogyan lehet azt feldolgozni, és hogyan lehet megtalálni ebben a nagy nyomorúságban azt az Istent, aki rehabilitálni tudja az embert. Ha valaki magát, meg a helyzetét sajnálja, az sokszor inkább annak a könnye sokszor inkább eltakarja az Urat, mint hogy meglátná. Persze van, amikor a könny felnagyítja, mint egy nagyító, fölnagyítja az Istennek a jelenlétét. Amikor átnéz a könnyen az ember, akkor látja, hogy az Isten milyen hatalmas, az Isten milyen kegyelmes, az Isten mennyire szeret engem, mennyire szereti az ő teremtményét. A világ szerinti szomorúság az Istentől való eltávolodást hoz, de az Isten szerinti szomorúsága, Szentírás tanúsága szerint megbánhatatlan megtérést hoz az ember életébe, és az a megbánhatatlan megtérés adja azt, amiről szól a kegyelem esztendeje. De az Úr azt ígéri, hogy bekötözi a megtört szívűeknek a sebeit. Olyan csodálatos ezt látni, hogy az Isten oda megy az emberhez, és milyen finoman tud oda menni az emberhez, aki már ezt átélte, tudja. oda megy, nem fejéhez vágja azt, hogy miért történt ez, hanem elkezdi gyógyítani a szívét. Kezdi rendbe tenni az életét. Szépen úgy egymás mellé, mint a puzzle játékban szokott kibontakozni az a kép. És az Isten szépen rakosgatja ezeket úgy egymás mellé, és ezt csak az ember rádöbben, a megtört szív ember rádöbben. Ez az Isten. Ezt adja nekem az Isten. Olyan jó olvasni ezt az igét, hogy bekötözöm a megtört szívűeket. Meggyógyítom. Nem engedem abban a helyzetben maradni. Nem engedem, hogy tönkrement élete legyen. Én, ha hozzám jön, akkor bekötözöm a szívét. Begyógyítom a rajta esett sebeket. Az Isten azt mondja, hogy a kegyelem esztendeihez ez is hozzátartozik. Hogy akik összetörtek, akik meg vannak alázva, azok mind hozzám jöhetnek, és én meggyógyítom a sebeiket. És aztán azt mondja, folytatva a kegyelem esztendejének örömhírét, hogy szabadulást hirdetek a foglyoknak. És ez valóban ott egyébként akkor valóságos szabadulást hirdetett, mert az adósok börtönéből kiemelték az embert. Valóban elhagyhatta a börtönt. Átvitt értelemben persze, mi tudjuk, tudhatjuk, hogy az Isten a mi lelki börtönünkből szeretne kiszabadítani bennünket. Talán Franz Kafka írta ezt, nagyon megdöbbentett, amikor olvastam, hogy a gondolataim sötét zárkájába vagyok bezárva. Fogoly vagyok a gondolataim sötét zárkájában. Hát nem rettenetes? Azt mondja ez az ember, hogy tele vagyok gondolattal, és ezek a gondolatok bezárnak engem egy sötét zárkába, és nem tudok belőle kilépni. Ez az, amikor az ember rádöbben arra, hogy lehet, hogy éles elmém van, lehet, hogy jól felismerem a helyzeteket mindig, de igazából nem adja meg azt a megoldást, amire nekem leginkább szükségem van. Nem adja meg azt a világosságot, amitől aztán összeáll az életnek a képe. Az a puzzle, amit mondtam az így. Hogy összeáll és egy csodálatos képényig, ez az élet értelme, ez az Isten, ez vagyok én. És úgy minden világossá válik. Hanem bent van az ember a gondolataiban. Sokszor ezt a sötétséget tapasztalja meg az ember. Hogy annyira mások az én gondolataim, mint az Istennek a gondolatai. Amilyen magasan van az ég a földtől, olyan messze vannak az Isten gondolatai, meg az ember gondolatai, az én gondolataim. A gondolataim sötét zárkájába raboskodom. A saját tervvel, a saját akarattal rendelkező ember sokszor észesen veszi, hogy hogyan sétál be ebbe a börtönbe. Hogyan sétál be a saját gondolatainak a börtönébe, és hogyan nem látja meg Istennek a csodálatos tervét, akaratát az ő életére nézve. És az Úr ebben a helyzetben hirdeti meg, hogy én aztán ezeket a foglyokat kiszabadítom. Kiszabadítom a saját gondolatainak sötétségétől, és napvilágra hozom, hogy megértse. De sokszor megtapasztaltam azt csendes heteken, amikor egyébként tényleg nagy tudású emberek, akik ugye a világnak az összefüggéseit tudományos szinten is nagyon jól értették. És amikor az Isten bemehetett a szívükbe, és adhatta ezt a világosságot, amiről beszél, hogy kiszabadítom a foglyot a saját gondolatainak sötét zárkájából, akkor mondták, hogy hát hogy nem értettem én ezt? Hát most már világos. Eddig azt hittem, hogy így működik a dolog, ahogy én összeraktam azt az ismereteim alapján. Bezárkózva az én gondolataimnak sötét zárkájába. És akkor most, amikor bevilágít az Istennek a fénye, akkor értem meg, hogy mi az ember életnek a lényege és értelme. Most értem meg, hogy miért élek én ezen a földön, mi ennek az életnek a célja. Hogyan tudom én ezt teljesen megélni úgy, hogy a boldog élet az az enyém lehessen. Az az örömteli élet, amit az Isten nékem szeretne adni. Ezért mondja el Jézus a boldog mondásokat. Boldog szeretnél lenni? Akkor én elmondom neked. Lépjél ki a te saját gondolkodásodból. Az Isten tehát szabadulást ígér azoknak, akik foglyok. Akik a saját gondolataik következtében berakták az életüket a börtönbe, és a bűn elhatalmasodott benne, azért, mert nem ismerték az Isten akaratát. Nagyon jó vissza gondolni egyébként Ézsaiás 53-ra, amikor arról van szó, hogy mi a bűn valójában. Az Isten azt mondja, hogy tévelyektünk, mint a juhok. Ez a mi bűnünk. Nem az a bűn, hogy lop, csal, hazudik, paráználkodik az ember, csak a következmény annak, hogy tévelgünk, mint a juhok. Nem ismerjük az Istennek az akaratát. És azt gondoljuk, az amit teszünk, az jó. És az Isten azt mondja, hogy kiszabadítalak. És az én tervemet, az én akaratomat belehelyezem a szívedbe. Persze, vannak speciális helyzetbe keveredettek is, de számukra is megoldást ad az Úr. Azt mondja, hogy a megkötözöttek megkapják a bilincseik feltörését. A megkötözötteket kiszabadítom. Vannak, akik csak börtönbe kerülnek, vannak, akik csak az Istentől való elszakadtságban, fogságba helyezik magukat, de vannak, akik meg még ott le is vannak kötözve. Azok, akik okkult dolgokba keverednek, akik az ördöggel együtt játszanak, akik segítségül hívják a sötét, transzcendens erőt, az Isten országával szemben álló erőt, azok megkötözöttek. Azokat nem lehet csak úgy a börtönajtót kinyitni, mert hogy értek ki, mert oda vannak kötözve. Tehát hiába mondom, hogy gyere ki, nem tud kijönni, mert meg van kötözve. De azt mondja Jézus, azt mondja az Úr, Ézsajáson keresztül, hogy én ezeket a megkötözötteket is felszabadítom. Tehát nincs olyan kötelék, nincs olyan szellemi erő, ami leköthetne téged, hogy az Isten ne tudna felszabadítani az alól. Ezek a speciális lelki helyzetben lévők, a bűnnek fogjai és megkötözöttei, Isten Jézus Krisztusban nekik is szabadságot ad. Kihozza őket abból a helyzetből. Jézus úgy beszél az Új Szövetségben róluk, hogy ők azok a megkínzottak. Ők azok, akik meg vannak gyötörve. Nem csak azért, mert elszakadt az életük Istentől, hanem azért, mert valaki még gyötretteti is őket. Rémálmok, látomások. Vannak, akik már hallomásaik vannak. Vannak, akik kényszer cselekvésben vannak. Kényszer gondolataik vannak. Mert beletették a kezüket ebbe a bilincsbe. Sokszor mondják emberek, hogy amikor bejönnek az Istenhez, úgy szeretnének az Isten igényére figyelni. De amikor megszólal az Isten igény, akkor leereszkedik a redő. Testi értelemben is, tehát elalszik, de belül a szívében süketté válik. Vannak, akik azt mondják, hogy amikor egyébként szeretne, tehát tudatával ott van, hogy szeretnék az Isten igényére figyelni, és mindenféle más gondolat törli ki azt, ami az Isten igénye lehetne. Sokszor éppen parázna gondolatuk, ami nagyon szemben áll azzal, amit én szeretnék csinálni. Gyötrettetett emberek, ott kínlódik az ember benne. És Jézus azt mondja, ezek a gyötrettettek, jöjjenek én hozzám, én kiszabadítom őket. Szabadon bocsáttatnak ők is. Számunkra nem kérdés, hogy ki által, vagy Jézus Krisztus által, mert mi ismerjük az Új Szövetséget. Az Új Szövetségben olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus Lukács evangéliumának 4. fejezetében, amikor a názáreti zsinagógába oda megy, és felolvassa ezt az Ézsaiás idézetet, azt mondja, hogy most teljesedett be a fületek hallatára. Én vagyok az, aki az Úr kegyelmének esztendejét meghirdetem közöttetek. És olyan jól látni azt is egyébként, hogy Jézus nem olvassa föl a második felét a második versnek, amikor az, hogy Istenünk bosszúállása napját is elhozom. Hanem azt mondja, hogy ez még későbbre tartozik. Most az Úr kegyelmének esztendejét hirdetem meg. Most az üdvösségnek a napja van. Jön majd az ítélet napja is. Amikor majd Isten megítéli a világot a bűn tekintetében. De most az Úr kegyelmének esztendeje van. És olyan megdöbbentő, hogy vannak teológusok, akik azon rágódnak, hogy vajon kiről beszél Ézsaiás. Vajon magáról beszél? Vajon egy jó prófétáról, rabbiról beszél, aki majd eljön oda a zsidók közé, és a fogság idején meghirdeti nekik a szabadulást? Olyan jó nekünk látni, hogy Jézus Krisztusról beszél ez az ige. Nem egy akkori ember, szegény Ézsaiás. Milyen rettenetes lehet ennek az embernek az életünk, hogy belegondolok, hogy megprófétálja Jézus Krisztus életét, szabadítását, váltságát tökéletesen. Úgy beszél Jézus Krisztusról, mint sokan keresztény emberek nem tudnak. De nem tudta, hogy miről beszél. Nem tudhatta. Ő csak egy szócső volt. Az Isten adta az üzenetet, Krisztus előtt 805-ben, és mondta, de nem tudhatta, hogy miről szól. tudta, hogy a kegyelem esztendeje csodálatos, tudta, hogy csodálatos az Isten való visszatalálás, az alázatos szíveknek a fogságból szabadulás, meg a megkötözöttségből való szabadulás, de nem értette, nem tudhatta, hogy mikor és hogyan fog az eljönni. Mi itt vagyunk a 21. században, és mi tudhatjuk, hogy ez Jézus Krisztusban valóság lett. És saját életünkkel tehetünk bizonyságot arról, hogy hogyan közelített az Úr azokhoz, akik rá voltak szorulva, akik már nyűszítettek az elveszettségükben, az Isten keresésükben, és hogyan jött oda az Isten azokhoz, akik be voltak zárva a saját gondolataiknak a rabságába, és szabadította ki őket Jézus Krisztus, és hogyan jött el a megkötözöttekhez, a szenvedélybetegekhez, vagy éppen az okkult dolgokat cselekvő emberekhez, és szabadította meg őket. Milyen csodálatos végig gondolni azt, hogy Isten nem beszél csupán, hanem ez valóság lehet. Mátéval jöttünk hazafelé, nem tudom, talán egyik Allianz estéről kis Mátéval, és akkor szóba került valaki a gyülekezetből, és akkor kérdezi, hogy hogy jött ő a gyülekezetünkbe, és akkor elmeséltem neki a történetet, hogy olyan csodálatos így látni ezeket az emberek, mindenkinek van története. És tényleg, hogy végézek így a testvérek, mindenkinek van története, hogy honnan jött, és hová érkezett, és hogyan érkezett. Mondta Máté, hogy ebből regényt lehetne írni. Hát valóban meg lehetne írni a Philadelphia Evangélikus Egyházközség regényét. Hogy ki miképpen találkozott az Istennel valamilyen csatornán keresztül. Mert az Isten meghirdette az ő kegyelmének esztendejét. És ezek a történetek valósággá lehettek. Átélhettük. Nem csak mesék, nem csak mondák, ahol hallottuk, valaki kitalálta, hanem ezt átéltük. Egyenként is. Jézus mondta, hogy beteljesedett a fületek hallatára, én hoztam el, és valóságban itt van közöttetek. Jó látni, hogy Jézus csak a kegyelem esztendeit hirdette meg, és még van lehetőség a kegyelmének elfogadására. Hogy még nincs itt a vég. De olyan jó olvasni azt is, a második versnek az utolsó félmondatában vigasztalok minden gyászolót. És itt van Varró László testvérünk és a családja is. Ahogy a múlt héten hirdettem, hogy egy fiatalasszonyt temettünk a héten. Pénteken eltemettük 36 évet élt Viktóriát. Nincs vigasztalás. Hiába mondjuk egymásnak, hogy az Úr adjon neked békességet. Ha ez csak egy emberi szó. Az Isten pedig azt mondja, hogy elhoztam a vigasztalást a gyászolóknak is. Mert a 8. versben, ahogy folytattuk, mert én az Úr szeretem az igazságot, gyűlölöm a rabdást, álnokságot, megadom munkáit, megértem el jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Megvigasztalom. Az összetört szíveket meggyógyítom. A saját gondolataiba bezárt fogságból kiszabadítom az embert. A megkötözöttségből kihozom a szabadságra. Mert most van az Úr kegyelmének esztendeje. Isten elengedi mindazt, ami elválaszt tőle. Isten behozza az életünkbe azt, amire leginkább szükségünk van, amitől teljessé lehet az életünk. Isten lelke művelte ezt. Ahogy Ézsaiás is prófétálja, az Úr lelke van én rajtam. És mondja Jézus egyébként, Lukács evangéliumának 4. fejezetében, az Úr lelke van én rajtam. Nem magamtól szólok. Az Isten szent lelke adja nékem ezt, amit most mondok nektek. Rajtam van, hogy én ezt megtehessem. Nem tudnám megtenni, de az Atya és a Szentlélek intézi az életembe, hogy mindezt el tudja mondani nektek, és elhozzam nektek. És ez valóság. Ma a szeretetének napját ünnepeljük. Ma az Úr szeretetének napját ünnepeljük. Az Isten úgy szerette ezt a világot. Egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Ettől nagyobb szeretet nincs a világon. Úgy szerette Isten a világot. Úgy szeret Isten téged. Úgy szeret Isten engem. Hogy nem kímélte a fiát, hanem elküldte, hogy a kegyelem esztendeit meghirdesse. Nem volt ez gyerekjáték. Nem lesétált Jézus a mennyből, és azt mondta, ide figyeljenek emberek. hanem emberi testet vett föl, szenvedett és meghalt. Így lehet nekünk elengedés esztendeje. Nem lehetne másképp. Jézus halála nélkül nincs menekedésünk. De Isten úgy szerette a világot, Jézus úgy szerette a világot, hogy önmagát is feláldozta. Azért, hogy neked és nekem szabadulásom legyen. Ez a szeretet nem mérhető össze semmilyen emberi szeretettel. Ezért van az igében az, hogy úgy szerette Isten a világot. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan csodálatos látni a Te felénk való szeretetedet. Nem kímélted magadat, nem kerested a magad javát, hasznát, nem sajnáltad magadat, és nem sajnáltattad magadat, hanem végigmentél a szenvedés útján egészen a Golgotáig. Köszönjük, Urunk, hogy ez a Te szereteted megnyilvánulása. És add meg, hogy ez a szeretet valóban áttörje saját gondolataink sötét zárkáját, hogy valóban lepattanhassanak a bilincsek a megkötözöttek kezéről, és valóban az örömhír eljuthasson az alázatosok, a rád szorultak szívébe. Urunk, a Te szeretetednek ünnepén vagyunk most együtt, áldj meg bennünket így. Hadd nyithassuk meg a szívünket a szeretet felé, és hadd tudd megtisztítani egész életünket, hogy a Te dicsőségedet ismerhessük, és tovább is adhassuk ebbe a világban. Amen. A testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe, és kérem a testvéreket is, hogy hívogassanak Isten közelébe arra szabadításra, amit mindenki átélhet. Mint ahogy az ige hirdetésben is említettem, most szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetem, hogy elmúlt héten eltemettük Varróné Margitics Viktória testvérünket, az Úr adjon békességet a gyászoló család szívébe. És kérem a testvéreket, hogy hordozzuk őket imádságos szeretettel, hogy valóban megtapasztalhassák Isten szeretetét, és az ő megtört szíveket begyógyító kegyelmét. Hirdetem a testvéreknek, hogy választásra készülünk az egyházunkban, egyházközségeinkben is tisztségválasztás lesz. Kérem, hogy jelezzék a testvérek most Isten tisztelet után is akár Kovács Pál jelölőbizottság vezetőjének, vagy akár Búzás István felügyelőnek, vagy nekem is, hogyha van jelöltük a presbiteri posztra. Szeretettel vesszük azt, hogyha a testvérek egy-egy indítványt tesznek ebben a kérdésben is. Hirdetem a testvéreknek, hogy az 1%-ról való rendelkezésnek az ideje is elérkezett, két havi hírlevelünkben benne van egyházunknak a kódja és az alapítványnak az adószáma is. Hirdetem, hogy fiatalok számára ifjúsági hétvégét rendez az EKE, 18 év alattiak február 17-én mehetnek, a 18 év felettiek pedig március 2-ától. Kérem a testvéreket, hogy kérdezzék meg a családjukban, a szomszédságban lévő fiatalokat, hogy szeretnének-e menni erre a hétvégére. Úgy néz ki, hogy sikerül kedvezményt adni a részvételi díjból, és így akik elmennek, azok talán megfizethető áron juthatnak el ezekre a hétvégékre. Most következő héten, mától kezdve férfi hétre megyünk néhányan a gyülekezetből. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ennek a férfi hétnek minden napját, minden pillanatát, hogy az igét hirdetők és az igét hallók valóban Isten szent lelke által tapasztalassák meg, hogy Isten él és közöttünk van. Pénteken érkezünk haza, addig ott leszünk a gyülekezetünkből 6-7. Női hét is lesz majd, utána következő héten, akik esetleg jelentkezni szeretnének, bár tudom, hogy túljelentkezés van, de azért még mindig lehet reménykedni abban, hogy bejut az ember. Tehát január 29-től is lesz egy ilyen női hét, és aztán februárban lesz még férfi hét is, és házaspári hét, akik szeretnének jelentkezni erre, kérem, hogy jelezzék, segítünk a jelentkezésben, meg esetleg az odajutásban is. Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezetünk hétvégéje március 9-től 11-ig lesz. Március 9-től péntektől vasárnapig együtt leszünk Pilis Csabán. Egy olyan csendes hétvégét tervezünk, ahol jobban megismerhetjük egymást, esetleg külsősök jobban megismerhetnek bennünket, és ezáltal Isten közelébe juthatnak azok az emberek, akik ott lesznek ezen a hétvégén. Szervezési problémának látszik, tudnélik Varga Gábor egy másik gyülekezetnek is kiadta erre a hétvégére Pilis Csabát. Úgyhogy a budaörsi gyülekezet egy kis létszámmal ott lesz szintén, de lehet, hogy az Isten jót hoz ki ebből, mert kedves, jó testvér a budaörsi lelkésznek, hát ott voltam evangelizációs szolgálaton nemrégiben, úgyhogy lehet, hogy ez a találkozás még majd közelebb segít bennünket Isten megismeréséhez. Fontos látni az imádságlevelünket is. Ez az imádságlevélhez oda lehet tenni Varró László testvérünket is, aki most özvegyült meg, hogy az Úr előtt hordozzuk az ő életét, kislányával és természetesen egész családdal együtt. Ilikével beszélgettünk Isten tisztelet előtt, és mondta, hogy úgy néz ki, hogy Misi, Bélteczky Misi jövő héten lehet, hogy hazajön a kórházból. Imádkozzunk azért, hogy teljes rehabilitációja lehessen, és valóban beállhasson a gyülekezeti szolgálatba, munkába, és az élete újra rendeződhessen. Istennél semmi sem lehetetlen. Így tegyük elé az ő életét is, meg azokét is, akik körülöttünk élnek, és rászorultak erre a szabadításra, amit az Úr Jézus Krisztus tud adni. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezésekor énekeljük 380-as számú énekünket. A 380-as számú ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Örök Istenünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, légy hozzánk kegyelmes fiadért az Úr Jézus Krisztusért, és ne emlékezzél meg a bűneinkről. Köszönjük, Urunk, hogy Te valóságos szabadítást tudsz adni mindannyiunk életébe. Köszönjük, Urunk, hogy mindaz, ami az életünket terhelte, az a hátunk mögé van dobva a Te kegyelmedben. A tenger mélyére van rejtve, hogy senki se hozhassa azt onnan föl, és kérhesse számon. Urunk, köszönjük ezt a teljes rehabilitációt, ezt a teljes szabadítást. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy valóban meg tudjuk ezt mindnyájan tapasztalni, és mindnyájunk lehetősége, segítsége lehessen ez az élet megélésében. Szent lelkeddel segíts bennünket ehhez, Urunk. És úgy add igédet, igédnek világosságát, hogy az valóban útmutatás lehessen egész életünkre nézve. Úgy kérlek, Urunk, hogy szoríts egymás mellé bennünket egyenként, a Te népedet. Add meg, hogy egymás hite által tudjunk épülni, egymás bíztatása által lehessünk a Te reménységednek részesévé. Segíts bennünket arra, Urunk, hogy olyan szolgáid lehessünk, akiket aztán megállhatsz, hogy kimondhass ránk, hogy jól van, jó és hű szolgám. Idejében, ott, akkor örömmel és teljesen megcselekedtük azt, amit a szívünkre helyeztél. Így adok hálát, Uram, a gyülekezetünk minden szolgálójáért, akik feladatot vállaltak a Te országod építésében. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod megáldani az ő életüket, Te tudod megjutalmazni ezt a szolgálatot. Így kérünk, Urunk, a Bélteczky misiért is, add meg néki, Uram, hogy visszatalálhasson hozzánk, hogy minél hamarabb itt lehessen a gyülekezetben, a szolgálatban, a munkában. Köszönjük néked az ő életét, Urunk, és várjuk a szabadításodat, a teljes rehabilitációdat. Várjuk, hogy hogyan erősíted meg az ő életét. És köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted egész egyházunk itt a tisztségválasztások idején. Add meg, hogy olyanok juthassanak feladathoz, akik teljes szívvel a tiéd. Hogy aztán cselekedhessék a te akaratodat teljes szívvel. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted egyházmegyei, egyházkerületi, országos egyházi választás. Te vagy olyan vezetőket, akik felelősséget viselnek a rájuk bízottakra. Add meg, Urunk, hogy így legyen ez a világ szintjén is. Csodálatos szépnek alkottad, és csodálatos rendet adtál ebben a világban, Urunk. Láttasd meg azokkal, akik nem ismerik fel ezt a rendet. Akik tönkre akarják tenni ennek a világnak a szépségét és rendjét. Te légy azokkal, Uram, akiknek politikai, gazdasági hatalmat adtál. Add nékik a te világosságodat. Te tégy féket, Urunk, olyan döntéseik elé, amelyek tönkre akarnák tenni ezt a világot. Adj, Uram, olyan felelős vezetőket, akik a népükért élnek, akik azért vállalták a posztokat, hogy szolgálhassanak ennek a világnak. És add meg nékik, Urunk, hogy még te rólad is jó bizonyságot tudjanak tenni. Így kérünk hazánkért, népünkért, nemzetünkért, mindenkiért, Uram, aki ebben a hazában él, és vágyakozik a benned való világosságra, lépj be az életébe, Urunk. Te látod az egyéni életünk nehézségeit, nyomorúságait. Köszönjük, hogy így látod azokat, akiknek szükségük van. Te légy azokkal, akik nem tudnak gondoskodni magukról. Légy a munka nélkül lévőkkel, Urunk, hogy megtalálják a magukról való gondoskodásnak a lehetőségét. Légy a fedél nélkül valókkal, add meg, hogy érezzék a felelősséget a saját életük iránt, és engedjék, hogy segíthessenek rajtuk. És légy velünk, Urunk, a házasságunkban, gyermeknevelésünkben, családi gazdálkodásunkban, hogy bölcs szívhez jussunk ezeknek a megélésében. Hálás a szívem, Uram, hogy tudhatom, Te nem hagysz egyedül bennünket a legnagyobb nyomorúságban, nehézségben sem. Így kérlek a gyászoló családért, Te áld meg a varró családot, Urunk, a Te békességeddel. Add nékük azt a reménységet, ami egyedül tud tovább juttatni ezen a helyzeten is. Köszönjük, hogy nincs reménytelen helyzet, nem állhat meg az életünk. Te viszel tovább bennünket, Urunk, ebb földi létünkben, akár kísértések, kívánságok közepette is, afelé a mennyei elhívás felé, ami a Te kegyelmi esztendődnek a vége. Köszönjük, hogy helyet készítettél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban mindnyájunknak. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Akkor, ha nincs áram, a kapella folytassuk az éneket.
Ez egyszer is kér a lelkem, nézd rám, Uram, szállj meg engem, óvd meg minden csüggedéstől, ments meg bűntől, szenvedéstől. Ó, oh, Jézusom.